Tehát még egyszer jó reggelt mindenkinek. A támadásra kapcsolat irányába ez a mai idézetnek a témája, kérdéseket föltenni a kabatőn keresztül. A erre alkalmas kérdéseket felteszik a lecke során. Minden teremtett lény tulajdonképpen a törött edénynek a része, amit Adam Harisonban eltört. Nekünk fel kell fedeznünk, hogy a törés mértékének megfelelően, vagy a törés fajtájának megfelelően és mértékének megfelelően nem egy ásványi módon tört el, az ásványokhoz hasonlóan tört darabokra minden, hanem a rendszer, amelyik a fénynek megfelelően lett össztörve, a havaja törte össze, a saját mindenzetát törte össze benne a részek között. És ez azért van így, mert a rendszeren belül hogy megjelenjen az a fajta vágy, amely teljesen ellentétes irányultságú lett a teremtővel, a teremtő vágyával, amely a havajában, annak a mintázatában nyilvánul meg. Tehát a törés a két erő között nyilvánult meg, hiszen csak két erő van a természetben, hogy azt mi tanuljuk. Ezért, amikor mi kapcsolódni akarunk, amikor megpróbálunk erőfeszítéseket tenni a kapcsolatra, akkor valójában a kapcsolat irányába támadunk mi. Miért? Még ha közelebb is kerülünk egymáshoz, és elkezdjük a megközelítését ennek az új kapcsolat helyreállításának, akkor csak zavart fogunk találni, valamit, ami állandóan távol tart bennünket ettől a kapcsolattól, nem értjük pontosan, hogy hogyan kellene ezt jól megközelíteni, ne érezzük ezt. Tehát egy távolságból, messziről indítjuk a rendszernek a mechanizmusát, amivel közelebb kerülünk egymáshoz, ahol érezhetjük azt az erőt, amely kötelez bennünket mindenféle módon, mindenféle állapotban arra, hogy mégis hogyan közelítsük meg mi a kapcsolatot. Évek telnek el, és mi abban az állapotban, amiben maradunk, amikor mi elkezdünk gyakorlatilag az Úr hegyére fölemelkedni, akkor kezdjük el felismerni az őröket, akik távol tartanak a kapcsolattól, amelyek távol tartanak a hegytől. És ilyen módon azt érezhetjük, hogy mindig gyengék vagyunk, hogy a vágyunk, amely felébred, abban nincs erő, hogy megértsük a dolgokat, természetesen nem úgy elérjünk. És írva van, hogy nekünk arra van szükségünk folyamatosan, hogy állandóan magunkra tudjuk ölteni a teremtőt, hogy Izrael fel tudjon nyögni a munkától, ugye, mert nem tudjuk, hogy mi történik alá pontosan. És ez egész addig fog tartani, amíg nem kötelezzük a teremtőt arra, hogy írva van, hogy az Úr befejezze a munkát a számomra, ő hajtson végre cselekedeteket, amik kapcsolatra visznek bennünket, és végsősorban a munka teljesen ellentétes a negatív erővel, amit a teremtő fel akar tárni a számunkra. Ez a fénynek az előnye a sötétség felett, és akkor a negatív erőtől válunk képessé felfedezni majd a pozitív erőt. A pozitív erő
le koha bore.
az, ami a pozitív erő, az a teremtőnek az ereje, a kapcsolatnak az ereje, az adakozásnak az ereje, a szeretetnek az ereje. És akkor elkezdhetjük megérezni az elsődleges havaját a saját edényeinkben, felülről lefele, jutkei vavkei, mi alulról felfele, egy kicsit ellentétesek vagyunk ezzel, és mégis a két dolog majd teljessé válik, és ilyen módon edényt fogunk építeni, az első havajának az edényét, és ezáltal mi feltárjuk az Úrnak azt, hogy az Úr neve minden világban egy. Tehát, hogy nem csak a kapcsolat irányuló szándékban létezik a Teremtő, hanem a rendszer megkonstruálásában, a teljesség edényének az elérésében, annak a elérésében, hogy mi az, ami működik, tehát így építjük föl a teljes új világot, tulajdonképpen egy új természetet. Reméljük, hogy meg fogjuk érteni a munkának a fontosságát, hogy ez az egyetlen munka, ami a teljes valóságunkat működteti. És most egy olyan állapotban vagyunk, amikor előfeszítést kell tennünk első alkalommal, hogy valójában ez megtörténjen az utolsó generáción belül rajta. A 23-as mi a jó hajlam, meg a rossz hajlam a munkában, amikor az ember valóban a teremtővel volt vekút útján akar haludni, és a teremtő érdekében akar munkát végezni, azaz adakozni akar a teremtője irányába, és sem az saját érdekében. Ez ellenében van az emberi természetnek, amely kapnakarásnak volt megteremtve a saját érdekére irányulva, és az embernek az összes munkája az, hogy nem tudja ezt a saját erejének a növelésre megszerezni, hanem kizárólag a teremtő tud az embernek erőt adni, amely majd elvezeti őt az adakozás vágyához. És az embernek föl kell készíteni az edényt, amelyben megszerezheti az erőt, amelyet így hívnak, hogy második természet. Ebből következik, hogy a gonosz hajlam, amely növekszik az emberben, egészen addig, amíg az ember meg nem találja a valódi hiányt arra, hogy valóban adakozzon, de nem a saját maga számlájára, hanem valaki másnak vagy a teremtőnek a számlájára. Ezt az embernek a teremtő adja meg, ő adja át az adakozás vágyának az erejét. Így mind a jó hajlam, mind a gonosz hajlam az embert, a cél elérésénye, tehát mind a kettő az embert a formaegyezés elérése felé vezeti, amit úgy hívunk, hogy a teremtővel való dvekút vagy összetapodás. De hát nyilván közben meg kellene értenünk, hogy valójában nagyon sok nehézség fog megjelenni. Látnunk kell, hogy ezek milyen jellegű nehézségek, tehát nem a bölcs fog megtapasztalni, megtanulni. Tehát itt rengeteg problémával fog szembesülni, mindenfélével, sokarcú nehézségekkel, majd pedig az ember akkor hirtelen tapasztaltá válik, és rá fog jönni, hogy megpróbálja elkerülni a saját magától okozott hibákat, és itt ugyanez történik. Tehát az embernek nem kell megtanulni, hogy a saját autóját hogy kell javítani, hogy az Nyugat-Európában, vagy Kelet-Európában olyan sokáig egy fontos feladat volt minden férfi számára, hanem pontosan az a rengeteg hiba, amit az ember tapasztal, amik rá nem jön, hogy hogy lehet bizonyos dolgokban sikeres lenni, ezeket mind felemelik az embert oda, hogy minél töröttebb jelenség jelenik meg az ember életében, és a törött részeket minél messzebbre veti egymástól ez az ellentétesség, annál jobban érzi az ember a mélyen a leválasztottságnak és a szeparációnak az erejét, a távolságnak az erejét. Tehát ezzel egyezésben, ennek megfelelően a korrigált edény az az komplexé válik, teljessé válik, és egyre jobban feltárat teremtett a mi irányunkban, mert egyszerűen egy vaskosságra van szükség, amely a teljes Naranjhányt feltárja, és akkor az edény kollekciója irányából meg kell, hogy értsük, hogy mindezek a jelenségek milyen minőségeket kombinálnak egymással, különböző havajotokkal, ugye a belső havaja van minden egyes állapotban, amely szintén el lett törve, tehát nagyon óvatosan, nagyon pontos munkát kell itt végezni, és a részekre vonatkozó szabályok, azok tulajdonképpen egymás kiegészítő módon nyilvánulnak meg mindig. Kérdés? Nincs. Hogyan érjük el azt az állapotot, amikor valóban megértjük, hogy csak a Teremtő tud segíteni bennünket? Honnan kapom ennek a tudását, ennek a megértését és értését csak a Teremtő tud segíteni? Én nem tudok segíteni magamon egyáltalán, sem a tér, sem az idő nem fog segíteni, sem a barátok, csak és kizárólag a Teremtő tud segíteni. Csak a Teremtő tud segíteni. Ez egy nagyon nagy erő, ebből kellene nekem erőt szerezni. Tehát, hogyha megfelelő módon működök, mikor kezdem el érezni, hogy ez így van? Ez az egyetlen mód, ami működik. Hogy valóban tapasztaltá válhatok ebben a mechanizmusban, amikor valóban a felső erő működik. Rájönni, hogy csak is a Teremtőért tud cselekedni. Második idézet, olvassuk, 24-es idézet. Mit jelent a munkában, hogy a jó növekszik, akkor a rossz is növekszik? A munkának az elején, azaz az ibur állapotban, amikor az ember elkezdi a munkát az általános emberek felé, az egyéni munkából, a rossz azonnal elkezd megjelenni neki, azonban ez nem rögtön teljes mértékében, ahogy elkezdi emelkedni a munkában, és elkezd növekedni a jó, azaz, hogy a gyermek ahogy növekszik, akkor tulajdonképpen vele együtt növekszik a gonosz is. Ennek a mértékében, amennyire a jó növekszik, és a jó cselekedetek száma növekszik, növekszik majd a gonosz is az emberen belül. Ilyen módon egy fél bűnös, félig pedig tiszta ember jelik meg. Nézzük meg, hogy Rasi hogyan magyarázta ezt el. Ez egy másik magyarázat, hogy harcolunk egymással tulajdonképpen a két világ örökségén. Meg kell, hogy értsük, hogy mi a célja mindennek, tehát az embernek valóban miért kell a kettő világnak bennünk összeveszni, hogy a bölcseink kijelentik. Rabbi Levi kijelent, hogy az embernek mindig a jó hajlamot kell felemelni a gonosz hajlam felett. Rasi pedig azt magyarázza el, hogy amikor ilyen háború alakul ki a gonosz hajlammal szemben, és meg kell, hogy értünk, hogy mi ennek a háborúnak az a cél és az oka. Nem az, hogy az ember lássa a rosszat, amely felébred benne. Miért van az, hogy miközben ez fel is ébred, azonnal harcolni kellene? Nem lenne jobb, hogyha az ember nem is kockáztatna, hiszen hátra nem lesz képes legyőzni a gonoszt, ami felébred, hogy a bölcsek mondják, hogy az ember nem tudja magát kivonni a veszély alól. A munkában, amikor mi megpróbáljuk elérni az adakozást, ki kell jelentsük, hogy miközben végrehajtunk egy parancsolatot, vagy a Tórával foglalkozunk, akkor valójában mindent akarunk, amit csinálunk, az adakozást szeretnénk irányítani. Ez jelenti azt, hogy mi valójában a jó hajlamot akarjuk a gonosz hajlam felett előmérésíteni. Ezért, amikor az ember ezt mondja a testének, hogy dolgoznunk kell a Teremtő érdekében, és nem a saját érdekünkben, a test azonnal haragos lesz, és ellenáll a minden erejével. És azt fogja válaszolni az embernek, hogy tehetsz bármit, azonban a Teremtő érdekében akarsz tenni mindent, nem a saját érdeked, nem a saját érdekünkben. Ez pedig nyilván felemel ezt a kérdést, hiszen ebből következik, hogyha az ember nem képes ezt a kérdést meghaladni, soha nem lesz képes meglátni az igazságot. Tehát nekünk soha nem szabad elfelejteni, de le van ám írva, mondja Rav, hogy, hogy nekünk igazából két erővel van problémánk, két formával, és az egyik soha nem fog a másik fölött automatikusan megnyilvánulni, ha nem hozzuk meg ezt a döntést. Tehát nekünk mindig a fényt kell győztesnek látnunk a sötétség felett. Tehát a gonosz hajlam az mindig harcolni fog az emberben, egészen addig, amíg az ember rá nem jön, hogy a gonosz hajlamot és a jó hajlamot neki kell magában kibékítenie a teremtő segítségével, és mind a kettő növekedni fog az emberen belül egy meghatározott módon. Tehát a jó nem tud a gonosz nélkül, és viszont tehát az embernek tulajdonképpen úgy kell használni az elektromosságot, hogy kell a pozitív és a negatív pórus is, különben nem tudja megkapni az elektromos feszültséget. Tehát csak amikor mind a kettő együtt működik és dolgozik, akkor lehet megmutatni a hatást. Tehát egyetlen erő az nem létezik a természetben. El van rejtve előlünk, nem is láthatjuk, és nyilvánvalóan nem látjuk a második erőt sem. Az, hogy aktiváljuk a jó erőt, a gonosz felett ez lehetetlen, a gonosz önmagában soha nem fog a jó nélkül feltárulni, és biztosak lehetünk benne, hogy a gonosz valahol mindig magával kell, hogy emelje a gonosz erőnek is az erejét és való felemelkedését. Tehát, hogy hogyan tudjuk ezeket az erőket együtt kezelni, hogy bár ők ellentétesek egymással, milyen fajta feltétel kell ahhoz, hogy ezeket összekapcsoljuk egymással, kiegészítő módon, és akkor hogyan tudjuk mi mind a két erőt használni egyetlen cél érdekében, hogy a teremtő, amely nem tartozik sem a jóhoz, sem a rosszhoz, hanem mi, mint teremtett lények tudjuk felfedezni őt azáltal, ezt a két ellentmondó erőt egymás kiegészítésre használjuk, látnunk kell a sötétséget, hogy legyőzi a fény, hogy a szeretet és az adakozás legyőzi a rosszat, tehát a megszerzést és a gyűlöletet. Tehát így nekünk úgy kell viszonyulnunk ez a két darab erőhöz, hogy egyfajta egyenlő módon, tehát nekünk fölé kell kerülnünk a jónak is és a rossznak is, a megszerzés ereje fölé kell emelkednünk, az adakozás erejével, tehát fölé kell emelkednünk, mind a két erőt használnunk kell annak érdekében, hogy felfedezzük a teremtőt annak érdekében, hogy tehát nekünk egyetlen erőt kell felemelnünk a másik fölé, és ilyen módon helyesen kell viszonyulnunk ez a két erőhöz, amely konstruktív erő, és fölöttük pedig megtaláljuk az egyensúlyt és a helyes állapotot. Tehát még egyszer, hogyan tudjuk mi a csoportban megpróbálni kiépíteni azt a viszonyrendszert, amelyen keresztül valóban szolgálhatjuk a szentség feltárásának a célját. Tehát, hogy helyesen használjuk a szeretet, az adakozás. A felkészülés időszakban különböző dolgok tárulnak fel. Megyünk, olvasunk tovább. 121-es Samati, ő olyan, mint a kereskedelmi hajó. Ahogy a vers mondja, olyan, mint egy kereskedelmi hajó, amely nagyon messzire utazik, hogy elhozza a kenyeret. Tehát nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy ő mindent magával kell vigyen, az összes vágyát a teremtőnek kell, hogy dedikálja, a szitra akra pedig majd felébred ennek ellenében, és érvelni kezd, hogy ő teljesen az enyém, fogja mondani. És akkor itt egy egyensúlyt kell teremteni, egy megegyezést kell kötni, hogy az egyik meg akar vásárolni bizonyos terméket, az eladó és a, ahogy az eladó és a vevő egyezkedik egymással, pontosan úgy kell kiegyezni a jobb és a balnak a munkában. És akkor a test, amely ennek megegyezéseképpen figyel arra, hogy ő minden erőt magának akar, és mind a kettő világosan érvel, hogy, mi, hogy ő, vagyis a malkut az enyém, és mivel valójában az ember az alacsony egyenlőségből látja, hogy nem tud mit tenni, neki egyesével kell kötni a tórás a parancsotokkal, hogy a testnek az érvei, hogy minden az enyém, valójában az azt jelenti, hogy messziről hoz kenyeret, ami azt jelenti, hogy miközben az ember látja, hogy mennyire messze van valójában az ember a teremtőtől, és milyen mértékben van elutasítva, kérnie kell a teremtőt, hogy vigye őt közelebb magához, és ilyen módon adja meg az ételt ehhez az úthoz, ami a hitet jelenti. És az azt jelenti, hogy az embernek el kell nyernie az állandó hitet, az, hogy az ember érezze a teremtőtől való belső félelmet, ugyanakkor pedig minden, ami el akarja távolítani az útról a teremtő irányába, azzal lehet egyensúlyt tartani, az ember féli a mennyeket. Ez a jelentése annak, hogy az ember nem tud más kenyeret találni magának, mint az, hogy, amit az Úr ad az ő szájához, azaz. Ez azt jelenti, hogy van a szentségben való élet, amely nem tudja magához közelebb vonzani alapvetően, hanem megadja az engedélyt annak, hogy a szentség az valójában elkezd az embert mozgatni, és ilyen módon azáltal, hogy a szitra akar rájöltözik az ember testére, és érvel, hogy ő teljes egészében az enyém, azt jelenti, hogy ez egy nagyon furcsa érv, ugyanakkor megjelenik a permanens hit, ez felett az állapot felett, és ez azt jelenti, hogy az embernek egyesítenek el mindent a teremtővel. Azaz, még hogyha a gonosz áramlása meg is elég az emberem, amikor az ember elnyeri ezt az állapotot, akkor látja, hogy mind a kettő, azaz mind a kilépés, mind a belépés valójában a teremtőtől érkezett. Tehát a szentségből való kilépés és a szentségből való belépés. Tehát nekünk egy munkát kell végeznünk azzal kapcsolatosan, hogy mire, ami velünk történik, az a teremtőtől jön. És nyilván a sikerünk alapvetően az is a teremtőhöz kapcsolódik, és nincs más munkánk, mint a teremtővel végzett munka. Tehát valamilyen módon nekünk egyfajta inspekciót, egyfajta belső vizsgálatot, nyomozást kell folytatnunk, hogy ami arra irányul, hogy hogyan kell megváltoztatnunk magunkat egy olyan módon, hogy fokozatosan felismerjük, hogy a teremtő cselekszik mindent. Például azt mondhatjuk, a köztünk lévő kapcsolattal kapcsolatosan, hogy a barátokkal a törődés, ezen a fajta harcmezőn, vagy a hegyre való fölmászás, a király palotája, ezek mind azt írják le, hogy ez nem a saját erőmből történik, nem én nem én formálom meg a szeretetemet mások irányába, hanem sokkal inkább arról szól, hogy a felső erőt mennyire tudom magamra ébreszteni, akkor majd megteszi ezt velem. Azaz, mi nem vagyunk olyan, abban az értelemben hősök, hanem a teremtő az egyetlen igazi hős, hogy ő az, aki végrehajtja a valós cselekedetet. Nekünk meg kell változtatnunk a kifejeződésünket, hogy fejeződünk ki ebben a munkában, és hogy valóban mire akarunk irányulni, ki az, aki működteti az egészet, ki az, aki működtet mindent, mind a negatív oldalról, felkészítve mindent a számunkra, amire szükségünk van, és mindezt elviszi ő a jó irányba. Kérdés. Azt kell, hogy lássuk, hogyha mi a kapcsolaton való fókuszáláson dolgozunk, akkor szükségszerűen megjelenik az ellenállás, az elutasítás, ugye? Erről beszélünk. Majd akkor ez az időszak elmúlik, és akkor előre tudunk haladni. És akkor mit kezdünk mi ezzel? Tehát akkor most arról beszélünk, hogy megpróbálunk ezzel ellenesen dolgozni. Tehát valóban itt kell megértenünk, hogy hogy lehet ezt még jobban, még érzékenyebbre irányítani a tízes körben, hogyan tudunk ezzel együtt dolgozni, hogyan kell nekünk az ellenállásra dolgoznunk annak érdekében, magunkra mondjuk a fényt a sötétségből.
אנחנו כאילו מחזיקים את התהליך בשתי משכות. יושבים בעגלה, סוסים לפנינו.
Nekünk ezt a teljes folyamatot el kell rendeznünk. Tehát a ló az itt áll velünk szemben, és azt mondhatjuk, hogy rajta, de ez helytelen, ez nem így működik. Tehát összességében minden probléma, ami a felszínre bukkan, azt nekünk az, a működtető erőnek kell tulajdonítani, mert ő okozta, ezért a megoldás is tőle fog jönni. Tehát, hogyha mi elkezdünk ott megpróbálni dolgokat kijavítani, akkor olyan, mintha nekünk lenne korrekciós erőnk. De nincsen, mondja Rav. Tehát nekünk nincs saját reformáló fényünk. Az sincsen. Tehát nekünk azt kell figyelembe vennünk, mondja Rav, amit úgy hívünk, hogy a teremtő ereje, és az egyetlen aktív erő, amely cselekedni képes. Tehát a cselekednek az egyik része, hogy feltárjuk a törést, egy másik része pedig odafordulunk, hogy javítsa ki. Hát ez az egy két eset van, nincs több. Hát azt mondjuk, hogy minden a teremtőtől jön, ez egy dolog, mondja Áron. Az, hogy ezt érezzük, tehát nem az én kontrollom, ellenőrzésem alatt áll ez. A teremtő még nem adta meg nekem annak az érzékeset, hogy én kontrollálok bármit. Nekünk meg kell kísérelnünk emlékezni, mindig arra, hogy a teremtőtől érkezik minden. Na de el lehet ezt magyarázni, hogy miért? Nem kell itt elmagyarázni semmit, mondja Rab. Neked egyszerűen olyan cselekedet kell végrehajtanod, hogy úgy viszonyulsz a teremtőhöz a nulladik perctől kezdve, hogy mindent ő tesz veled. Mind a jót, mind a rosszat. Ez rajtad múlik, hogy ezt így fogadod el. Oké, mondja Áron. Áron Chester, ugye? Tehát sikeres lehetek én ebben? Hát nyilván azon a módon, hogy a csoport segít engem, és én állandóan feladatokat hajtok végre, ezzel kapcsolatosan, hogy bármi is történjen, az a teremtőtől jön. Ezt én elfogadom. Tehát minden egyes pillanatában az életemnek, minden egyes gondolatában és vágyában és cselekedetében így elfogadom ezt. Oké, tehát akkor nekem mindenféle érzések nélkül erre kell fokuszálnom. Lehetséges érzések nélkül arra fokuszálni, hogy megszerezzük ezeket a belső érzéseket? De miért nevezzük ezt úgy, hogyha nincs érzés benne, vagy ezt nem érezném, akkor hát, ki kell jelentened ezt annak, hogy éreznéd? Minden másodpercben azt kell kijelentened, hogy bármi, ami történik, az a teremtőtől jön. Miért baj az, hogyha ezt nem érzed? Fogadd el, ez egy szabály. De mit jelent az, hogy mondjam el? Így, abban mutatom, hogy kell kimondani valamit. Oké, tehát mindenki mondhat bármit, nem a szájával. Hát én nem tudok senkit, én csak rólad beszélek. Oké, tehát akkor az én szám kiejteti ezt. Na, de ezt magamnak kéne mondanom, de ez elég. Beszélgessen jól magaddal, és ezt mond magadnak. Na, de ez segíteni fog? Ez valóban segíteni fog? Annak érdekében magamra mondjam a fényt, és elérjem? Nem tudom, még egyszer. Én elmondom neked, mit kell tenned. Hogy mi a végedménye, nem tudom, és nem is akarom tudni. Az a teremtő meg a te dolgod. Én csak adok neked egy feladatot, és légy szíves, tedd, hajts végre. Én nem kell itt kérdezned semmit. Megmondták, hogy mit csinálj. Tehát, hogy működik, hogy működtet engem, talán így, vagy talán úgy, adj nekem egy teljes tudást erről, vagy megadja nekem a bölcsességet, ami mögötte van. Lehet, hogy győzködni kell magam, nem tudom, mondja. De ahhoz, hogy lássam, hogy lásd, igen, szavakkal mond ki. De akkor is, hogyha amit érzek, az az, hogy ez nem igaz. Nem beszélünk az érzéseitekről, az érzésed ma még az értelmednek van alárendelve. Azt kell kimondanod, hogy minden a teremtő érkezik. Mondjam ki a számmal. Ha van más módon, hogy te beszélgetni tudsz, mint a száddal, mondja rá. Na jó, de hát a gondolatokat is tudom mondani, nem tudom. A gondolatok... A beszéd azt jelenti, hogy kinyitod a szádat, és mindenféle dolgok jönnek rajta a szavak formájában. Oké, na de ez nem arra viszont, hogy hogyan érzem magam. Nem kell értelem nélkül beszélned, vagy azt, hogy mi van benned. Nem. Azt mondd, amit én mondtam, hogy ez mind a teremtőtől jön. Egy jó példa mondja arra, hogy az ember addig, amíg nem érti meg, amíg nem tudja meggyőzni magát. Mi azt mondom, hogy addig, amíg ezt nem érzem, addig én nem csinálom. Ezért van az, hogy te szamarad, amíg nem ért egyet vele, nem akarod csinálni. De valójában, amíg valaminek az elejétől a végéig nem érted meg, addig nem fogod kijelenteni ezt, hogy a teremtőtől jön minden. De tehát amit mondanod kell, mondja Rav, az olyan módon kell mondanod, hogy szándékosan ezt minden értelem nélkül is képes legyek jelenteni, de ez a te ellenállásod pont, amiről beszélünk. Tehát ez, amikor a szamár nem akarja csinálni, amit csinálni kellene. De nyilván a gonosz hajlam, mondja Rav, az áll ellen. Hát mi állna ellen? Hát ez az embert állandó bizonyítékot követel. Hogy miért csináljam ezt, miért csináljam azt. Ray Floridából kérdezi. Itt az van leírva, hogy az embernek állandó hitben kell lennie. Az állandó hit pedig azt jelenti, hogy az embernek egy bizonyos mértékű elérésben kell lennie. A hit, mondja Rav. Az állandósága a hitnek, az nagyon magasztos dolog ám, hogyha az ember megkapja a fénynek az erejét, az dolgozik rajta, megtartja őt, és elvisz egy futás szintre. És nyilvánvaló az embernek, ezért a fénynek az erejét kell állandóan megragadnia. Tehát nem azt jelenti, hogy az ember kiesik egy bizonyos állapotból, akkor a hit azért megmarad. Tehát nyilvánvalóan a vaskosság állandóan feltárul, egy adott szinten elkezdi a félelemből kiépíteni, a félelemből és a hitből a szűrőt, a szűrő pedig, a maszak, az pedig azt jelenti, hogy az adakozás erejét meg állandóvá tudja tenni, amíg a szűrő fennáll. Tehát a rendszerhez kell úgy viszonyulnia, olyan módon, az adakozásnak az erejével, tehát ez már egy új értelmet ad, egy új érzelmet ad, egy új attitűdöt ad a világhoz és a munkához. Látnom kell, hogy mi történik, egy olyan módon, hogy adakozom, és nem szerzek meg. Egyébként ez leíratatlan folyamat. Egy kérdés Izraelből. Ön azt mondta, hogy hogyan kell felemelni a felső erőt. Ez a munkának a lényege. Tehát mit kell nekünk tennünk? Ami a mi kontrollnak a lényege? A mi kontrollnak a lényege az, hogy felébresztjük a felső fényt, hogy végrehajtsa azt, amit végre kell hajtani, ami más lenne. Tehát nekünk a felső erőt kell felébresztenünk. Valami törött van. Mi nem tudjuk, mi a törött, tehát nekem fényre van szükségem, hogy jöjjön és mutassa fel nekem a törést. Fel kell ébresztenem a felső erőt, tehát amikor a felső erő megérkezik, akkor látnom kell, hogy olyan mértékű a törés, ami kezelhetetlen. Tehát először azt gondolom, hogy nem ez a probléma, hanem a probléma az, hogy nem tudok kapcsolódni, nem tudok közelebb kerülni. Persze, nyilvánvalóan ez mind a kettő majd a törés lesz, mert mi a törés pontosan? Hát miért van, mit kell igazából kikorrigálni? Meg hogyan kell a korrekciót végrehajtani? Ezek a nagy kérdések, és hogy kell kérni közben a teremtőt, hogy a korrekciót hajtsa végre. Tehát hogyan néz ki ez, hogyha már a dolgoknak az első részét megtettem, mert nekem meg kell kapni felülről, lépésre ezt a folyamatot, és minden egyes lépésben mant kell emelnem, hogy ez a mély nukvin. Ti azt gondoljátok, hogy ez csak úgy magában történik meg, de ez nem így van ám. Tehát a mi munkánk állandóan a célra kell, hogy irányuljon, állandóan arra kell folyamatosan egy kérést emel a teremtő irányába. Tehát az, hogy a teremtőnek megérzéset okozunk, az csak azáltal lehetséges, hogy őt minden egyes cselekedet középpontjába vonzuk, és megkoronázzuk őt, ő lesz a működtető erő, lényegtelen milyen szinten, lényegtelen milyen cselekedetben, de ő milyen piszkos cselekedetet tulajdonítunk ennek, ő maga. Őt kell megkoronázni, és őt kell bevonni ennek a korrekciójába. Következő idézet. 36-os Samáti Bála Szulántól. Három test az emberben. Mi a három test az emberben? Írva van, hogy látnod kell az arcod, hogy eszel kenyeret. Tehát a bűnt megelőzően, a tudás fájának a bűnét megelőzően az embernek valójában a függése a testétől magas volt, vagy alacsony volt, de amitán eltört a fény, akkor az élet az egész életében a kenyeréhez kötődött, azaz az embernek állandóan gondoskodnia kellett a testéről, meg kellett újítani azt, mert hogyha nem tartotta fönn magát, akkor meghalt. És ez egy hatalmas korrekciót igényel annak érdekében, hogy megmeneküljünk, ez másik két test szükséges. Ilyen módon az embernek állandóan teljes erejével arra kell gondolnia, hogy ez az talán, amiről a bölcsek beszéltek, hogy a bűnnek a gondolata keményebb, mint maga a bűn, mivel a saját fenntartásán gondolik az ember, más szavakkal, valójában a gondolatokat tartja fel az ember, amikre gondol, és valójában csak a belső testre kéne gondolnia, amely a szentségi lelkének a felöltözése. Ez azt jelenti, hogy az embernek állandóan arra kell gondolnia, erre kell gondolnia a saját bőrén túlmenően. Tehát miután ez azt jelenti, hogy van a testének a bőre, és azon kívül pedig ez a külső borítás a testének, és egyetlen dologra kell gondolni, a másodnak az előnyeire, ez az, amikor valaki túllép a saját bőrén, ez pedig azért van így, mert miután az ember túllép a saját bőrén, ott nem tudja megragadni őt a klipa, mert a klipa kizárólag az embert a saját bőrén belül, a testén belül tudja megragadni, az, ami a testhez tartozik, a testén kívüli dolgokhoz nem tud kapcsolódni a klipa, az, amikor kívül van az ember a saját bőrén. Ez azt jelenti, hogy az ember mindent a test ráöltözésén keresztül tud megragadni, és ami nem öltözik rá a testre, az a testen belül érzékeli. Tehát amikor az ember fenntartja azokat a gondolatokat, amelyek túl vannak a testén, azaz a bőrén, akkor ezeket a gondolatokat fenn kell tartani, és akkor a húsa majd be fogja tapasztalni a teremtőt. Ez az aspektus a szentség felöltözésének, amely az ember bőrén kívül van. Ez azt jelenti, hogy miután az ember korrigálódik, akkor túl tud lépni a saját bőrén, és meg tudja érzékelni azt, hogy a saját bőrömünk belül fogom érzékelni a teremtőt, azaz, hogy a szentség valóban ráöltözik az ember belsőségére, a test belsőségére. Ez pontosan az, amikor az ember növeli a munkának az erejét, és túllép a saját testén, a ráöltözés nélkül is ez nem lehetséges, bár a bűnösök valójában pontosan a testbe való ráöltözésen keresztüljenek meg, a bőrén belül írva van, hogy akkor azok, akik ezzel nem tudnak túlélni, bölcsesség nélkül halnak meg, azoknak nem lesz ráöltözésük, és egyáltalán nem lesznek képesek megérteni semmit. Az igazak azonban valóban elnyerik a testre való ráöltözés külső megértésének a teljes lehetőségét is. Itt arról beszél, hogy milyen fajta cselekedet az, amit az embernek újra és újra végre kell hajtani, hogy az ember megszerezze a spiritualitást. Tehát ahogy az ember kis rétegben viszi el a királynak a kincses kamrájából a kincset, egyik helyről egy új helyre, ismerik ezt a példázatát Bála Szulámnak, ezt egész addig kell tenni, amíg mindent a kincses kamrát át nem hordták az A helyről a B helyre. Ehhez azonban, hogy hinnie kell, hogy ez a helyes munka. Az ember nem tud egyszerre sok pénzt elvinni, mert azzal meg gyakorlatilag bebukik. Az egész ország, az új ország mindegyikünkben benne van. A kincses kamra is bennünk van. Tehát nekem össze kell tartanom mindenféle jó dolgot. Tehát olyan, mintha a test adná nekem az életet és a dolgaimat, mert úgy érzem, hogy ez enyém, a test, ugye? És nem szeretem ott bárki megérinteni ezt, vagy kezelne vele valamit. Ezért mondjuk azt, hogy a testen belül vagyunk biztonságban, látszólag. Majd hirtelen más lesz fontos, és ha én akarom, hogy ez legyen, hogy más legyen fontos, és ez valójában kívül van az én testemen, de mi is van a testemen kívül? Nyilván nem a levegő, hanem a többiek, a többi vágy. És én mindent feléjük akarok irányítani, magamról pedig leszedni. Ez azt jelenti, hogy én ezen a módon elkezdem minden egyes belső részemet, vágyamat és kitöltésemet kivezetni önmagamból, és mások irányába áthangolni. És akkor azt várhatom el, hogy ez lesz az én második országom, és hogyha végrehajtom ezt a munkát, akkor elkezdem megvalósítani, hogy természetesen csak ez a forma, ez az attitűd, amit ilyen módon tudok stabilizálni a felső erő kis segítségével, szóval pontosan ez lesz a módja annak, ahogy nekem viszonyulnom kell az, ami kívül van rajtam, és ez a helyes formája ennek a viszonynak. Mert ez adja meg nekem a szabadságot attól, hogy én valójában a kapnakarásomhoz kötődjek csak, és hogy valójában abban éljek, hanem ilyen módon tudom meghaladni, túlhaladni az adakozás vágyához való felemelkedéssel, a bínához való felemelkedéssel. Ez az, ahogy nekünk ebből a világból át kell lépnünk a felső világba. Kérdések? Van ott valaki? Kérdezi rá ott hátul. Rav, ez a cselekedet, amiről beszélünk, hogy a teremtőt ragadjuk meg minden egyes helyzetben, ez azt jelenti, hogy nekem állandóan ismételni kell minden egyes szinten a cselekedet. Így van. Tehát az a lényeg, hogy a saját dolgaimról át kell mennem másoknak a dolgaira, hogy az egy fontos. Oké, tehát ha én képes vagyok... Ez olyan, mintha mindig ugyanarra helyre jutok vissza, ahonnan elindultam, nem? Hát akkor majd megtanulod ebből, hogy mit nem csináltál jól. Ez nem baj. Cika, mit jelent az, hogy a mások előnyére gondolok? Igazad van, mert nem tudom én se. Na, mit jelent, hogy a mások előnyére gondolni? Na de ez gondolat, vagy mi ez? Hogy kezdte elképzelni? Vágy, cselekedet. De mi a másiknak az előnye? A másiknak az előnye, amikor én azt érzem, hogy érzem a másikat, bocsánat, amikor érzem, hogy ő mit akar, és én megteszek mindent, ami csak lehetséges a másik vágyának megfelelően. Ennyi. Tehát én önmagamban természetesen nem tudok tenni semmit a másikért, de a teremtőt tudok fordulni, hogy ő mondja meg, hogy én mit akarjak. Tehát a teremtőnek, mint azt mondanám, hogy drága teremtő, nekik okoz örömet, én meg, és én fizetem meg az árát. Tehát kb. Így kell ezt elképzelni. Tehát kimegyünk egy bárba, én berugok, és azt mondom a taxisnak, hogy mindenkit vigyel haza. És én fizetem. De természetes módon én képtelen, hogy ezt megtegyem, nem? Én neked ezt elhiszem. Mondja Rav. Na de belsőleg lehetséges a mások előnyre gondolni? Hát én egy kicsi ego vagyok, hát hogy lennék erre képes? Te? Cselekedet okozol, mikor úgy, hogy nem is akarod, de csinálod. Hát mit jelent? Ezt jelenti, mondja Rav. Oké, tehát nekem mindig egy belső... Tehát mindig egy belső ráöltés vagyok saját magamra? Hát ez a külső belsőt felejtsd, de ez csak egy példa volt, mondja Rav. Az a lényeg, hogy értsd meg, hogy a többieket kell szolgálnod. Tehát valójában ahelyett, hogy tehát azt kérd, hogy a barátot korrigálja. Te se tudod megtenni, a barátot se tudja megtenni, a teremtőnek tudja tenni. Tehát ő meg tudja tenni veletek is, mind a kettőtökkel. De veled meg akkor fog megtörténni, neked kéri a barátod. A te korrekciód azra a barátaidon múlik. Az ő korrekciója meg rajtad. Az ember segíti a barátját. Oké, de én ezt nem értem. Mit jelent a másnak az előnye? Hogyha neked van barátod, és ő neked kér, akkor meg fogod érezni, hogy értem, hogy miről szól az, hogy a te előnyöd mi. Oké, de általában én azt mondom, hogy ne zavarj már engem, majd én megoldom a problémámat. De még egyszer mondja Rav, hogyha előre akarsz haladni a spiritualitásban, akkor a spiritualitásban való előjutás akkor történik meg, hogyha kér neked a barátod. Oda megy a teremtőd, és azt mondja, hogy én fizetek, őt vidd előbbre. És akkor a teremtő megteszi, és őt viszi előbbre. Azért, mert ez az alkotásnak a formája. Hogy másképp lenne ez lehetséges? Ez nem az árvút, mit gondolsz? Hát én nem tudom, őszintén szólva, nem tudom. Ha én őszint akarok lenni magamhoz, akkor képes vagyok én másnak az előnyét szolgálni? Hát ez a felső rendszer. Így működik, én csak azt mondom el neked. Az ember nem tud tenni semmit önmagáért, így van kitalálva. Tehát ha még nem is érzek valakit, akkor is hogyha túl kell lépni önmagamon, neked el kell fogadnod, amit mondanak a kabalisták, és követned kell, ennyi. És akkor abból, hogy követed és csinálod, egy új érzést fogsz kapni. Ez olyan, mint egy kisgyerek, aki úgy csinálja, mint a felnőttek, és később megérti, hogy mit jelent. Papása más játszik, sofőröset játszik, mit tudom én. Tehát ezt nevezzük úgy, hogy a utánzásos oktatás, hogy a kis majmok csinálják ezt. Ez a majom tréning, ezt az ott használt a rab. Tehát valójában ezt kell végrehajtani. Van erőkérdés. Tehát itt a teremtő, a hős, az mit jelent? Van egy vicc, mondja Rav. Van egy szikla, amit a teremtő nem tud megmozdítani. Tehát akkor mikor volt hős, amikor megteremtettem, amikor nem tudja megmozdítani. Tehát ez azt jelenti, hogy a teljes gonosz hajlam az korrigálható, és jó hajlammá transformálható, de nem a jó hajlammal, hanem a rossznak egy jó hajlammal való felhasználásával. Oké, általában az ember azt érzi, hogy én vagyok a hős az életemben, és akkor mi van, kérdezi Rav. Oké, de hogyan tudom én onnan, hogy én vagyok a középpontjában mindennek, hogyan tudom azt mondani, ugye teremtő, hogy kapcsolsz át erre? Hát akkor azt mondja, kijelented magadnak, hogy nem vagyok a középpontban. Ne aggódjál majd, de ezt hamar bebizonyítja neked a teremtő, hogy nem te vagy a középpontban. Szent Péterváról kérdezi Timur, hogy mi a jelentése annak, hogy ha nem tudom, micsoda azon, amelyik a test gondolatában, ezt nem értettem. Én nem tudom, hogy tehát van a klipa, ugye, amely rákapcsolódik a testre, és mindenféle negatív gondolatokat tesz, mert még kell tudnunk magyarázni egymásnak, hogy ez mi. Tehát ez nehéz fizikai módon lerajzolni. Tehát Orlandóból kérdezi valaki, hogyha nem mondom a teremtőt, akkor mit gondolok, honnan jön? Hát ezt kérdezel magadtól? Hát engem kérdezzel, hogy neked hogy kéne gondolnod, hogyha nem a teremtőt, akkor honnan jön? Hát ez egy hülyeség, mondja rá. Ez egy ilyen oximoron kérdés. Ki vagyok én, ha nem ez vagyok én, ugye? Tehát ez belekergülsz így. Oké, még egy kérdés ott hátul. szerintem ez Dávid, így van. Tehát az az állapot, amikor az ember erőtlennek érzi magát, hogy maga cselekedjen, akkor a barátaik elkezdenél masírozni előre. De honnan veszek ez az erőt? Abban az állapotban, amikor te valóban erőtlennek érzed magad, akkor kell a barátoktól erőt szeretni. Próbáljátok meg ezt. A barátok vágyai adnak majd erőt a cselekedethez. Ez egy erőforrás, ami erőt ad, de tök más erőt, mint amivel eddig benne voltatok. Mikor a másokért cselekszetek, vagy nem magatokért. Na jó, mondja rá. Hol vagyunk? Megyünk át, 27-es pont. Na, 27-es még vegyük, mondja rá. 27-es, rabas. Mit jelent az? Mindjárt, bocsánat. Mit jelent az, hogy a létra diagonális a munkában? Nekünk a két vonalra van szükségünk, ahol mind a kettő segítséget elérne a középső vonalat. Ezért nincs középső vonal anélkül, hogy a két vonal ne egyezne ki egymással. Ezért a kettők lévő vitát kell kiegyenlíteni. Ha nincsen a kettő vonal között vita, akkor nem lehet békét teremteni, ami azt jelenti, hogy ha az ember eléri a két vonal közötti békét, akkor először ki kell provokálni a két vonal közötti vitát, különben nincs helye a béke megteremtésének. Tehát akkor a kérdés mégis az, hogy miért kell nekünk a két vonal között békét teremteni? Nem lenne jobb, hogyha valójában nem lenne vita egyáltalán, és akkor nem lenne szükség békére. Ez az általános vélekedés. A válasz pedig az, hogy mivel nekünk két ellentétes erő van a természetünkben, ebből következik, hogy a vita az maga a valóság, és a természet ezen a módon is működik. Azaz, a teremtés céljának a perspektívából van egy természetünk, amit a teremtő az öröm megszerzésére irányulónak teremtett meg, ugyanakkor a teremtős korrekciójához pedig kell egy ellentétes iránymutatás, az adakozás, ami a teremtőhöz hasonló, mert ha ő kegyelmes, akkor nekem is kegyelmesnek kell lennem. Ebből következik, hogy két extrém szélsőség van bennünk, ahogy amiről mi ki szoktuk jelenteni, hogy a köztük lévő vita elkerülhetetlen, ahogy ezt a bölcsőség mondják. Az embernek mindig a jó hajlamot kell a gonosz hajlam fölé emelnie, és ahogy ezt Rashi magyarázza, hogy egy harc kell, hogy induljon a kettő között, az azt jelenti, hogy az embernek fel kell tárni a gonoszt önmagán belül. Azaz, hogyha ő nem hozza létre ezen a vitán belül a gonoszt, hanem sokkal inkább a gonosz az valóban, ami az emberen belül van, feltárul, de csak akkor, hogyha a szentségnek a fénye belép az emberbe, a kapnakarás azonnal felébred, és megpróbál mindent önmagának megszerezni abból a fényből, amit felemelt a szentség. És ez azonnal azt jelenti, hogy a tisztátalanság és a klipa megjelenik, és ebből kifejezően az embernek egy háborút kell vívni, egy egyensúlyi háborút kell vívnia, ahol a gonosz megjelenik, és a jó hajlammal elkezd harcolni. És ebből következik, hogy pontosan ezen a háborún keresztül fog feltárulni minden, amikor az ember látja, hogy a gonosz a jó hajlammal harcol, és ilyen módon megmutatja a valódi arcát a gonosz, és az ember láthatja, hogy mekkora hegyez, és felismerheti, hogy az egyetlen módja, hogy ezt a hegyet megoldja, ha kérje a teremtőt, hogy segítse őt legyőzni a gonoszt, hogy képes legyen az adakozás érdekében dolgozni. Kérdések. Korábban ön azt mondta, hogy kérjük a teremtőt arra, hogy a barátoknak okozzon előnyt, én meg megfizetem az árát. De mi a fizetség? Mit fizetek én? Az lényegtelen, magyar. A legfontosabb dolog annak az érzése, hogy te készen állsz arra, hogy a teremtőhöz fordulj a barátok érdekében, és azt mondta, hogy bármit vállalsz ezért. Tehát nem csak odafordulsz és kérsz valamit, hogy teljesítse. A teremtő egyébként ingyen dolgozik, magyarul, csak neked akarnod kell, hogy minden, ami történik, a barátodat szolgálja.
Elézu Milchamon, mi daber?
Milyen fajta munkáról és háborúról beszélünk? Tehát a háború a jó hajlam és a rossz hajlam között. Azok, ki kontrollál téged? Ki kontrollál téged? Erről szól. Oké, de hogy történik meg ez a harc? Hogyan tudok kezdődik egy ilyenfajta háború? Amikor az ember nekezd ellenőrző, hogy ki beszél benne. De mit jelent ez? Minek kell történnie? Hát az, hogy mire gondolok, mit értek, mit, hogyan kell figyelnem, hogyan kell beszélnem. Mi motivál engem? A gondolataim, az állapotaimról, hogy miből mit nyerek, mikor leszek sikeres, hogyan nyerek nagyobb biztonságot, vagy pedig az egyetlen dolog, amire gondolok, hogy a csoport hogy halad előre. Csak a csoportra gondolok, hogy a csoport haladjon előre bennem. Oké, de ez azt jelenti, hogy fel fogom fedezni, hogy van egy állandó vita a két dolog között bennem, igen. Ez azt jelenti, hogy van benned egy vita, neked állandóan érvelned kell, és mindent a sokaságért kell tenned. Oké, tehát az ember, hogy nem tudja ezt tenni egyedül, kérdezi Vlad. Nem, hát nyilvánvalóan a barátok segítenek az arvuttal, de a teremtő fogja megtenni, amit kérsz. Oké, na de ez egy belső háború. Egy kicsi terület ez a háborúnak, ez még nem teljesen háború. Oké, tehát akkor még egyszer. Tehát nekem nem kell magamra gondolnom, hanem a gondolataim át a barátok felé kell fordítani, és a teremtő felé. Így van. Tegnap mi beszéltünk a kongresszusról, mondja Rav. Kaptatok valami eredmény, amik a leckének bennetek? Van új dolog, hogy kell előadni, mit kell tenni. Tehát röviden a ponthoz kapcsolódva foglaljátok ezt össze. Tehát ma mindenkinek elezett a feje a tanapi leckétől, mi történt, vagy a szíve? Tehát minden teletlen csak azt hiszitek, hogy nehezebb, vagy mi történt? Tegnap kaptunk egy feladatot, hogy gyűjtsük össze. Nagyon kevés e-mailt kaptunk a 10-es köröknek. Komolyan kellene ezt venni. Tehát most ugye küldeni kellett anyagokat arról, hogy mit javaslunk a kongresszusra. És nyilvánvalóan reméljük, hogy a héten sokkal több javaslat fogunk kapni. Hát egyébként ez teljesen, amit mondasz, de ma én álmoságot érzek, nehézséget érzek, nem? Ködöt, mondja Rav. Köd van. Igen vagy nem? Nem hallom. Értek, hogy mi a nehéz ebben egyáltalán? Mit gondoltok? Hogyan tudunk mi kilépni ebből a nehézségből? Hogyan tudunk nem egyet érteni azzal az állapotban, amiben ma vagyunk? Na?
Ilyes melacióló?
Van valami ajánlás, vagy mi van most, kérdezi Rav? Tehát nyilvánvalóan arról beszéltünk, hogy a teremtőt kell kérnünk arra, hogy mindent megváltoztasson. Tehát a jegyszövetemet az éjszaka alatt nyilvánvalóan ezt meg kell emészteni, ami történik, és oda kell fordulni. Oké, de hogy tesszük ezt meg, Gili? Tehát minden egyes tízes kör össze kell, hogy gyűjjön, és együtt kell, hogy imádkozzon. Hogyan? Kérdezi Rav. Én azt gondolom, mondja Gilkedem, hogy napközben találkoznak a tízes köröknek, meg kell vizsgálniuk, hogy fordulnak a teremtőhöz. Ez valami belső dolog. Ez valami... Nem csak dumálni kell erről, hanem nekünk teremteni kell egymás között egy kérést, egy igazi imát. Na, írjuk akkor le most. De beszéljünk erről, hogy mit kell a teremtőtől megkapnunk ehhez. Na rajta. De gyors és intenzív, egyperces dolog, mindenki a szív ellenzéséről kell beszélni a barátoknak, amikor úgy érzi, hogy köd van, nehézség van, az agya lenehezedett, üres a szív, és tudni kell, hogy mind a teremtőtől jön, ezt meséljétek el gyorsan egymásnak. Lássuk be, hogy mindent ő csinált. Oké. Rav. Workshop. Pozitív és negatív állapot kumulációt elérnünk. Rav. Na de a teremtő miért ezt a hangulatot adta nekünk? Szerintetek mi a célja annak, hogy bennünket betaszított ebbe a sötétségbe? Hát ő főzgetett mindent, nem? Tehát miért rakott be bennünket ebbe a hangulatba, ebbe a negatív állapotba mindegyikünket? Na? Hát mindig előre fele haladunk, mindig a szentség fele haladunk, ezt megbeszéltük, ugye? Tehát... Ki cselekszik, hogy mindent a teremtő cselekszik? Rav. Nagyon sok választ kapok tőletek. Hát nézzétek meg a nehézségekre, milyen választ kaptunk? Ami egy céllal történik természetesen. Ez mind a teremtőtől jön. Annak érdekében, hogy lehetőséget adjon. Annak érdekében, hogy hozzá tudjunk fordulni kéréssel. Annak érdekében, hogy a közösséghez tudjunk fordulni. De miért is? Hogy a sok-sok vélemény felett a teremtő egységes cselekedetet kezdjük el érezni. Tehát mit kell tennünk? Ha mindenki a saját véleményét próbáljuk akkor harsogni? Gyerünk. Megpróbáljuk őket bepörgetni egy kicsit. Tehát hogyan tudjuk mi a különböző véleményeket, a különböző benyomásokat a szív nehézsége fölé emelni? Hogyan tudjuk e fölött munkát végezni? Hogy kell ezt megtenni, külön-külön mindenkinek, vagy együtt? Mit kezd az ember a saját véleményével? Tehát az embernek egy bizonyos személyes módon kell akkor hozzáállni ezekhez, vagy mi történik itt? Hogyan formálódik meg ez az erő? Hogyan tudunk más minőségekkel összekapcsolódni? Mit kell tennünk rajta? Első kérésbe kell fordítani ezeket a szavakat, ebbe lehetünk egyformák. Rav. Akkor mit kell ma tennünk, hogy kezelni tudjuk azt, ami tegnap történt. Tegnap óta történt. Gyakorlatban mit kell csinálni? Beszéljünk erről, gyerünk. Folytatjuk a workshopot. Tehát milyen fajta választ kell adnunk ma, ahhoz képest, amit tegnap kaptunk.
הודעה. צריך להודות על מה שעובר.
העיקר זה הודעה.
בוודאי.
היום זה תהיה
הודעה.
קטקה. לג'ינק. תהיה תאירו לנו כאילו מתקופתוך. שיש אסתם פורד את אותה קרנדשן. תהיה תשאירה תוכל יונפי בוצ'ורת. מוטה צביקה. Tehát mit kell tennünk, hogy megörüljünk neki, hogy mit tett meg a teremtő. Tehát annak érdekében, milyen fajta választ kell nekünk adni arra, ami történt. Tehát tegnap volt egy felébresztés, ugye ez nyilvánvalóan. Ez befolyásol bennünket olyan módon, hogy ma a teremtő éppen ellenkező dolgot csinált. Hogyan kell ezt elfogadnunk, hogyan kell válaszolnunk erre. Tehát nyilvánvalóan a belső inspirációját térden vágott mindenkit. Tehát nyilvánvalóan két állapot van itt. Egy, amikor az ember elfogadja, ami történik, és megpróbálja megérteni, megvizsgálni. És azt mondom, hogy köszi mindenért, és akkor megpróbálok a következő állapot felé haladni. De hogyan kell válaszolni? Egy világos, felnőtt, reális módon. Hogy ne vakon kövessük, és ne is zokogjunk. Ami a legtöbbet segítene nekünk. Rav. Tehát mi mondjuk a teremtőhöz akarunk fordulni. Tehát a mai állapotból hogyan vagyok képes én a teremtőhöz fordulni? Tehát mondva van, minden nap, minden pillanatban az imának állandóan állnia kell. Milyen fajta imát tudunk ma, itt és most összeütni? Na rajta! Nekünk képesség kell.